Leveleiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Magyarországra és Szlovákiába is, csak nem 3 hónap után, megérkezett az első orosz kőolajszállítmány. Globális energiaválság bontakozik ki a hormuzi szoros lezárása miatt. Az Európai Unió tanácsa jóvá hagyta a 90 milliárd eurós hitelfolyósítását Ukrajnának. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Napközben 17-23 fok közötti hőmérséklet várható. Következnek a részletek. Újraindult a barátság kőolajvezeték. Délután Magyarországra és Szlovákiába is megérkezett az első kőolajszállítmány. A MOL a portfólió megkeresésére azt közölte, még kell egy kis idő ahhoz, hogy megkezdjék a nyersanyag feldolgozását az olajfinomítóban. Ambrus Róbert összeállítása.
Itt az első orosz olajszállítmány a barátság vezetékről. Csütörtök délután így számolt be a portfólió arról, hogy a MOL bejelentette. A barátság vezeték újranyitása után eljutott Magyarországra az orosz kőolaj. Azt a levelet is közzétették, amiben a MOL a tőkepiaci szereplőket tájékoztatja róla, hogy jön az olaj. A MOL azt írta, csütörtökön kőolajat vett át a Fényeslitkei és a Butkovcei szivattyú állomásokon. A portfólió megkeresésére a vállalat azt válaszolta, idézem, kell egy kis idő, mire az olaj elér a finomítóig. Szlovákia is megkapta csütörtökön az első orosz kőolajszállítmányt. Robert Fico szerint bebizonyosodott, hogy a barátság kőolajvezeték nem sérült meg. Sok mindent mondhatnék most, de csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták fel a geopolitikai küzdelemben, jelentette ki a szlovák miniszterelnök.
A helyzet például idehaza némileg javult, de összességében az összkép az nem jó.
Javult Magyarország ellátásbiztonsága, de a közel-keleti válság egész Európára hatással lesz. Erről az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója beszélt. Pásztor Szabolcs azt mondta, az iráni háború miatt az Európai Uniónak már most 24 milliárd euró többletkiadást jelent kőolajat szerezni. Az elemző hozzátette, továbbra is számolni kell üzemanyaghiánnyal.
Most érkezik, vagy most érkeznek az első cseppek Magyarországra ismét, de már a bejelentéskor lehetett látni, hogy azért ez a piacok szempontjából idehaza, vagy a környező országokban ez azért egy nyugtató tényező természetesen. És azt lehet mondani, hogy az árakat ez nem tudja hűteni értelemszerűen, az ellátás biztonsági problémákat tudja természetesen enyhíteni, szóval teljes megoldást azért nem kínál, de azért jobb, mint hogyha nem indult volna a szállítás újra.
A brüsszeli vezetők célként fogalmazták meg Európa versenyképességének javítását. Pásztor Szabolcs azonban borulátó. Szerinte Európa energiafüggősége miatt a következő időszak nem a felzárkózásról, hanem a leszakadás mérsékléséről fog szólni. A lítium jelenthet védelmet a kőolajellátás bizonytalanságával szemben. A francia elnök például abban bízik, hogy az elektromos autógyártás ellensúlyozza az olajválság negatív hatásait. Közel 2 milliárd euróból nyitottak meg egy lítiumbányát. Ez a nyersanyag nélkülözhetetlen az akkumulátorok előállításához. Emmanuel Macron azt mondta, az új telephely a francia szükségletek felét biztosítja. Semmit nem lehet biztosra venni, mert a világ átalakuláson megy át. Ez az új kihívás, mondta a francia elnök. Emmanuel Macron arra utalt, hogy Európának az akkumulátoriparban is fel kell vennie a versenyt Kínával. Magyarország ebből a szempontból jól áll. Itthon jelenleg több nagy akkumulátorgyár működik, de ezek közül több még nem teljes kapacitással. Az ágazat már most is több ezer embernek ad munkát, a következő időszakban pedig további gyárak növelhetik a termelést és a foglalkoztatást.
Informális uniós csúcs kezdődött Cipruson, amit válságkezelő csúcs találkozónak is lehet tekinteni az Európát is sújtó energiaválság témájában. Részletek Brüsszelből, Baracka Esztertől.
Az állam és kormányfők elsősorban azt fogják megvitatni, hogy hogyan küzdhetnének meg az elszálló energiaárakkal Európában, és hogy az Európai Unió hogyan járulhat hozzá térség biztonságához, például a hajózási útvonalak biztosításával. Egyébként ez egy kibővült, kiszélesített körben is megvitatásra kerül majd, hiszen meghívást kapott a csúcsra az egyiptomi vezető, a jordániai, a libanoni, a szíriai, valamint az öböl országok vezetői is, Izrael azonban nem. Azután ciprusi kérésre át fogják tekinteni az EU szerződés 42/7-es cikkét is, ami tulajdonképpen a kölcsönös védelemről szól, és napirendre kerül végül az unió 7 éves költségvetése is. António Costa, az Európai Tanács elnöke nagyon szeretné, hogyha erről megszületne a megállapodás még idén, de erre lényegében nincsen esély. Egyrészt azért, mert a tárgyalások nagyon korai szakaszban vannak, másrészt azért, mert az álláspontok nagyon távol vannak egymástól.
Brüsszel kötelezővé tenni, hogy a tagállamok tartalékolják a kerozint, közölte az EU energiaügyi biztosa. Szerinte normális esetben a piac dönt, de a közel-keleti helyzet miatt előfordulhat válság. Budapesten egyelőre stabil az üzemanyagellátás. Pálfai Csikó és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
A budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren gond nélkül tankolták meg a gépeket, ez azonban hamarosan változhat. Az előrejelzések szerint ugyanis már csak 6 hétre elég kerozin maradt Európában, amiért tömegével törölhetik a járatokat. A budapesti repülőtéren egyelőre a beszállítók sem jeleztek problémát. Ferihegyen naponta 1200-2000 tonna kerozint használnak fel. A tárolókapacitás 4-5 napra elegendő, mondja Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese.
Folyamatosan követjük a piaci szituációt, a nemzetközi helyzetet, hogy mire kell felkészülnünk, esetlegesen mi várható, de egyelőre az Európai Uniótól sem érkezett semmilyen kérés, másrészt pedig a légitársaságok sem jeleztek egyelőre az ide üzemelő légitársaságok semmilyen olyan problémát, hogy az üzemanyag felvétellel problémájuk lenne.
A közel-keleti válság és a hormuzi szoros lezárása miatti kerozinhiány ugyanakkor több nagy légitársaságot is érintett, a járattörlések listája pedig folyamatosan bővül. Szakértők szerint a legtöbb probléma Ázsiában jelentkezik, de Európa is egyre inkább érintett. A holland KLM nemrég bejelentette, hogy a következő hónapban 80 oda-vissza közlekedő járatot törölnek az amszterdami repülőtéren. Hasonló lépésekre kényszerült a többi között a United Airlines, a Lufthansa, valamint további légitársaságok is.
Egyszerre érinti ez a készlethiány a személyforgalmat, ugye a légiközlekedésben, illetve az áruszállítást is.
A járattörlések a munkaerő áramlást, a turizmust és a kereskedelmet is érintik, így inflációs nyomás nehezedik Európára. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Kitettek vagyunk Ázsia irányába például, és előfordulhat olyan, hogy termékek nem lesznek elérhetőek, vagy jóval magasabb áron lesznek elérhetőek, és várható Európában egy inflációs nyomás, egy inflációs löket, még akkor is, hogyha esetleg a mai nappal véget ér a háború.
Pásztor Szabolcs arról beszélt, a válságon azt tudna javítani, hogyha Európa önellátóbb lenne, és növelni a kerozin előállítási kapacitásokat.
Az Egyesült Államok fenntartja a kikötői blokkádot, amíg Irán nem ad egyértelmű választ a békejavaslatra, közölte a Fehérház. Hozzátéve, a Teheránból érkező, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok az ottani vezetés megosztottságát tükrözik. Washington szerint Donald Trump amerikai elnök éppen ezért hosszabbította meg határozatlan időre a felek közti tűzszünetet. A teheráni vezetés szerint azonban nincs értelme tárgyalni, amíg az Egyesült Államok fenntartja a tengeri blokkádot. Részletek Kanalas Lilitől.
A perzsa állam hadserege az elmúlt napokban több teherszállítóra is rálőtt, kettőt pedig elfoglalt. Irán csak nem 8 hete rendelt el zárlatot a Perzsa-öböl bejáratánál, az iráni kikötőkből induló szállítmányokat pedig az amerikai haditengerészet tartóztatja fel múlt hétfő óta. A legénységem a harcok kezdete óta folyamatos nyomás alatt áll, mivel itt rekedtünk ebben a konfliktusövezetben. Nem sokat tehetünk, ahogy a körülöttünk lévő több száz hajó sem. Közel 20 000 tengerész rekedt a Perzsa-öbölben, panaszkodott az egyik tanker kapitánya. Pakisztán fővárosában közben egy hete szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben, azonban még mindig nem lehet tudni, hogy mikor tartják az amerikai-iráni tárgyalások második fordulóját. Maszud Pezeshkian iráni államfő szerint a valódi tárgyalások legfőbb akadálya az iráni kikötők blokkádja, amellyel az Egyesült Államok megszegte a megállapodás feltételeit. Ugyanakkor Teheránban vannak, akik szerint fel sem kellett volna függeszteni a harcokat. Nem kértünk tűzszünetet, soha nem is törekedtünk rá, sőt a 40 napos háború utáni napokban sokan panaszkodtak a fegyvernyugvás miatt. Azt mondták, hogy tovább kellene üldöznünk a legyőzött ellenséget, és határozottabban kellene fellépnünk ellene, mondta az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője. A Fehérház szóvivője szerint éppen az iráni vezetés megosztottsága miatt hosszabbította meg Donald Trump amerikai elnök az eredetileg szerdán lejáró tűzszünetet. Az Egyesült Államok ugyanis egyértelmű választ vár Teherántól a békejavaslatot illetően, és a kikötői blokkád addig fennmarad. Trump elnök nagy lelkűen rugalmasságot ajánlott egy olyan rezsimnek, amelyet megtépázott az amerikai hadművelet, és amelyben nyilvánvalóan komoly belső megosztottság uralkodik. Jelenleg Iránban a pragmatisták és a kemény vonalasok között folyik a harc, az elnök pedig egységes választ szeretne kapni, nyilatkozta Caroline Levitt. A Fehérház szóvivője arról is beszélt, hogy a tűzszünet további fenntartása Donald Trump elnök döntésétől függ, és annak időtartamát nem határozták meg. Az elnöki hivatal sajtótitkára szerint az Egyesült Államok világossá tette, hogy vörös vonalnak tekinti az iráni atomprogramot egy béke megállapodásban. A szóvivő emellett kalózkodásnak nevezte azt, hogy az iráni katonaság teherhajókat foglalt el a Hormuzi szorosban, ugyanakkor hozzátette, hogy az erőszakos fellépés nem jelenti a tűzszünet megsértését, mert nem amerikai vagy izraeli járművekről van szó.
A kormányváltást követően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szembeni szankciós eljárása, mondta az Európai Néppárt frakció vezetője. Manfred Weber kiemelte, hogy Magyar Péter elkötelezett a jogállamiság és az európai alapértékek iránt. Az Európai Parlament Magyarországgal szemben 2018-ban indította el a 7-es cikk szerinti eljárást az uniós értékek feltételezett megsértése miatt. Azóta 17 milliárd eurónyi uniós támogatást tartanak vissza. Ambrus Robert összeállítása.
Boldoggá tetted Európát és Magyarországot, így gratulálta a választás után telefonon Magyar Péternek az Európai Néppárt elnöke. Manfred Weber most arról beszélt, a kormányváltást követően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szembeni szankciós eljárása. Az Európai Néppárt vezetője azt mondta, támogatja az uniós alapértékek megsértése miatt indított eljárás megszüntetését. Szerinte Magyar Péter elkötelezett a jogállamiság és az európai alapértékek iránt. Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást az Európai Parlament. Akkor kimondták, hogy be kell vetni Magyarországgal szemben a legszigorúbb 7-es cikkely szerinti eljárást. Ez a szavazati jog megvonását jelentette volna. Az Orbán kormány kettős mércének nevezte ezt. A visszatartott uniós források egy részét 2023. decemberében felszabadította az Európai Bizottság, miután Magyarország elfogadta az igazságügyi reformokat. De a pénz jelentős része elakadt, az akadémiai szabadság, a menekültügyi kérdések és a gyermekvédelmi törvény miatt. We have to act. Cselekednünk kell és használnunk kell az eszköztárunkat. Amennyiben szükséges, készen állunk további lépésekre Magyarországgal kapcsolatban. Amint tudják, a tanács kezében továbbra is ott van a 7-es cikk szerinti eljárás. Figyelmeztetett még 2025-ben Michael McGrath, a bizottság igazságügyi biztosa. A jogállamisági eljárás megszüntetésével 17 milliárd euró uniós forrás hazahozatala előtt nyílhat meg az út Magyarország számára.
Én abban maradtam a bizottság elnökével, hogyha kell, napi szinten beszélünk.
Magyar Péter szerint a befagyasztott uniós pénzeket úgy lehet hazahozni, ha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, fellép a korrupció ellen, helyreállítja az igazságszolgáltatás függetlenségét, és visszaadja a sajtó, valamint a felsőoktatás szabadságát.
Nekem az az elvárásom, hogy valamikor május 15-20 között, mikor megvan az új kormány, és a harmadik után ugye az első Varsóba vezet, a második Bécsbe, a harmadik Brüsszelbe, hogy ott már alá tudjunk írni egy politikai megállapodást, ami tartalmazza azt a menetrendet, ahogy eljutunk odáig, hogy augusztus 31-ig módosításra kerülnek a szükséges jogszabályok, mindig figyelembe véve az emberek és a magyar vállalatok érdekét, és utána tudja utalni a pénzt Brüsszel.
Ursula von der Leyen nemrég arról beszélt, Magyarország hozzájuthat a befagyasztott pénzhez, ha gyors reformokat vezet be az új kormány. Az Európai Bizottság elnöke elismerte, hogy a visszatartott uniós támogatás visszafogta Magyarország versenyképességét, és erről a magyar emberek véleményt is mondtak április 12-én az országgyűlési választáson.
A Tisza párt személyzeti politikája jelentősen eltér attól, amit a Fidesz képviselt. Erről beszélt a Méltányosság politika elemző központ igazgatója az Inforádióban. Csizmadia Ervin szerint Magyar Péter az európai és a magyar politika között fennálló különbséget próbálja megváltoztatni azzal, hogy több női politikust helyez előtérbe. Nagy Attila Tibor elemző közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a csúcsminisztériumok megszüntetésével a 2010 előtti kormányzati szerkezethez térhet vissza a Tisza párt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Kedden folytatták az egyeztetéseket az országházban a parlamentbe jutott pártok delegációi. A tanácskozáson egyesség alakult ki a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról.
Ma ülésezett először a Tisza frakciója.
Egy nappal korábban tartotta első frakcióülését a Tisza párt. Ekkor jelentették be, hogy Forsthoffer Ágnest jelölik az országgyűlési elnöki pozícióra, Bújdosó Andrea pedig a frakciót vezeti majd. Magyar Péter ezután ismertette, hogy 16 minisztérium lesz az új kormányban, és megnevezte a leendő kormány 7 miniszterét is. Orbán Anita külügyminiszter lesz, Kármán András a pénzügyi tárcát vezeti majd, Kapitány István pedig a gazdasági és energetikai miniszter lesz. Ő azt írta, hogy 9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, ezzel évente több mint 240 000 forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében. Hozzátette azt is, hogy emellett a mediánbér alatt keresők is kevesebb esziát fizetnek majd. Szerdán további két miniszterjelölt nevét közölte Magyar Péter. A miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízta meg. A terület és vidékfejlesztési tárca élére pedig Lőrinc Viktória kerül majd.
A részben visszatérés történik a 2010 előtti kormányzati szerkezethez.
Bár sokféle érdeket kell összeegyeztetni, a kétharmados többséggel stabil kormányzásra lesz lehetősége a Tisza pártnak. Erről Nagy Attila Tibor beszélt. A politikai elemző emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt is volt önálló egészségügyi és oktatási minisztérium.
Tulajdonképpen búcsút veszünk a csúcsminisztériumi rendszertől, ami ugye azt jelentette, hogy számos ágazatot, szociális ágazat, belügyi ágazat, oktatási ágazat egy kalap alá vesznek, küzdjenek ők meg egy minisztériumon belül a forrásokért, de ezzel ne terheljék meg a kormányülést.
A Tisza párt újdonságot mutat a személyzeti politikájával, ami jelentősen eltér attól, amit a Fidesz képviselt. Erről a Méltányosság politika elemző központ igazgatója beszélt az Inforádióban. Csizmadia Ervin kiemelte, hogy az új kormány több női politikust helyez előtérbe.
Azt a fajta hatalmas különbséget, ami az európai politika és a magyar politika között fennállt, nevezetesen, hogy férfiak alkotják a politikát, vagy pedig férfiak és nők vegyesen, azt már az eddigi kiszivárgott kinevezések kapcsán mondhatjuk, hogy a Tisza párt ezeket igyekszik megváltoztatni, mert hogy több női politikust akar az előtérbe helyezni.
Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint a képviselők a Szent Korona előtt tehetik le az esküjüket, és az új kormányfőt is ekkor választják meg.
Mai sajtóhírek szerint eldőlt a Tisza párt általános frakcióvezető helyettesének személye is. A pozíciót várhatóan Velkei György László tölti be, aki a Telexnek megerősítette az információt. 9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint havi 625 000 forintos bruttó jövedelemig mindenki kevesebb esziat fog fizetni. A miniszterjelölt azt is mondta, hogy a Tisza kormány méltányosabbá teszi az adórendszert. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Én egyszerre vagyok munkáltató és munkavállaló is, és szerintem, mint munkavállaló több pénzem fog maradni, hogyha ez létrejön, mint munkáltató viszont kevesebb lesz a kiadásom, és az is nagyon jó lenne.
A leendő gazdasági és energetikai miniszter szerdán írt arról, hogy a Tisza kormány méltányosabbá teszi az adórendszert. Kapitány István szerint ennek az az első lépése, hogy a minimálbér után 9%-ra csökkentik a személyi jövedelemadót. A Tisza számításai szerint így évente több mint 240 000 forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében. A terv szerint a mediánbér alatt keresők is kevesebb esziát fizetnek majd. Ez azokat érintheti, akiknek bruttó 625 000 forintnál kevesebb a jövedelmük. Kapitány István szerint egy 420 000 forintos bruttó bérnél évi 180 000, míg egy bruttó 625 000 forintos bérnél évi 60 000 forint megtakarítás lesz elérhető.
A gazdasági munkacsoporttal dolgoztunk a terveken.
A leendő kormány gazdasági miniszterjelöltje szerint az számít, hogy az emberek az adózás után mennyi pénzt vihetnek haza. Kiemelte, a Tisza kormány azon fog dolgozni, hogy letörje az inflációt. Idén megindulhat az érdemi GDP növekedés, jövőre visszatérhet a 400 forint körüli euró, ezt írja a Telex. A lap ismertette az Egyensúly Intézet gazdasági szakembereinek várakozásait. Ez alapján 2026-ban 1,5%-kal, 2027-ben 2,6%-kal nőhet a magyar GDP. Az intézet becslése szerint 2027-ben 3,4%-os infláció várható, ugyanakkor az iráni konfliktus is meghatározhatja annak alakulását. Szakemberek szerint a forint jelenlegi túlértékeltsége a következő években fokozatosan enyhülhet. Az euró átlagos árfolyama 2026-ban 388 forint körül alakulhat, 2027-re pedig visszatérhet a 400 forintos szintre.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint is csak fokozatosan lehet kivezetni az árintézkedéseket. A szervezet főtitkára a leendő pénzügyminiszter javaslatára reagálva beszélt erről a Kossuth Rádióban. Neubauer Katalin elmondta, nem szeretnék, hogy a lakosság terhei hirtelen megnövekedjenek és megugorjon az infláció. Ugyanakkor a kereskedők védelme érdekében mielőbb visszavonnák a piac torzító intézkedéseket. Emlékeztetett, első lépésben 10-ről 20%-ra emelnék az élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi árrést, majd szűkítenék az érintett termékkört.
Azért nagyon probléma ez az egységes 10% árrés kötelezés, árrés sapka rendelet, mert minden kereskedelmi hálózat és struktúra teljesen más költségszinttel üzemel. Míg egy diszkontban 10-15% a költség, a szupermarketekben 30% a költség, a hipermarketekben 20% környékén van, és ugye mindenki egységesen kapta meg ezt a kötelezettséget. Tisztán látszik ebből is, hogy akinek alacsonyabb a költsége, az ez sokkal könnyebben éli túl, és sajnos így azt is jelenti egyben, hogy még erősebbek lettek a diszkontok az elmúlt időszakban.
Hosszú interjút adott a Telexnek Szijjártó Péter. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter a választási vereség okát abban látja, hogy a Tiszának többen hittek, mint a Fidesznek. Szerinte olyan szereplőkről is véleményt mondtak az emberek április 12-én, akik nem politikusok. Az interjúban beszéltek Mészáros Lőrincről, és kitértek az MNB botrányra is. Mészáros László összefoglalója.
Dühít, hogy nem kizárólag a mi saját teljesítményünk alapján értékelnek minket.
Csak a kormány politikusait nem lehet felelőssé tenni az ország hangulatáért, hangsúlyozta Szijjártó Péter a Telexnek adott interjújában. Szerinte a választók olyan emberek magatartásáról is véleményt mondtak, akik nem politikusok.
Én azt gondolom, hogy a rólunk kialakított, ön által is itt most részben idézett negatív kép, az döntő többségében nem a politikai vezetők miatt alakult ki rólunk, hanem azok miatt, akik minket a politika élvonalában, még egyszer mondom, szorgalmasan és tisztelettel és becsülettel dolgozó embereket egészen egyszerűen kihasználtak, visszaéltek azzal a helyzettel, ami létrejött, elvesztették a mércét, elvesztették a józanész zsinór mértékét.
Arról is beszélt, hogy dühös azért, hogy a külső megítélésük méltatlanul alakult.
Én azt gondolom, hogy az én teljesítményem, a mi teljesítményünk, a kormányban dolgozók teljesítménye, a miniszterelnök, a miniszterek teljesítménye is nagy részt, vagy legalábbis jó részt azon a fénytörésen keresztül értékelődött, amit ezek a nem politikai felhatalmazással rendelkező emberek tettek, vagy ahogy ők viselkedtek.
Szerinte nagyon sokan a kelleténél jóval többen visszaéltek a hatalmukkal a kormányzat környékén. Az MNB ügyről kijelentette, korábban szimpatizált Matolcsy Györggyel, de hogy ez hogy juthatott el oda, ami a Nemzeti Bank környékén történt, arról fogalma sincs.
ami ott történt, vagy történhetett, vagy amit vélelmeznek, hogy történt. Ah, igen, nagyon dühös vagyok miatta, mert azt gondolom, hogy ez az eseménysor, ami ott zajlott, az hozzájárult ahhoz, hogy milyen választási eredmény született.
A kegyelmi ügy kapcsán Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az érintett szereplők adósak maradtak a válaszokkal.
Nem nekem kell választ adniuk, vagy nem nekem kéne választ adniuk, hanem az ország számára. Tehát az az elementáris, hogy is mondjam, igény arra, hogy itt szülessen válasz arra, hogy mi történt és miért, az bennem is bennem van.
Szerinte a kegyelmi botrány is benne volt a választási eredményben. A választásról szólva kiemelte, annak az eredménye önmagáért beszél.
Ha mi mindent tökéletesen csináltunk volna, ha mindig eltaláltuk volna a helyes megoldást, ha mindig mindenben a legjobbak lettünk volna, akkor azt mondja, nyertünk volna most is.
Szijjártó Péter azt is mondta, meg kell érteni a választási vereség okait, és hogy abból milyen következtetéseket kell levonni a jövőre nézve. A külpolitikáról szólva kijelentette, nem orosz barát, hanem magyar barát politikát folytattak, és minden környező országgal baráti viszonyra törekedtek.
Az egészségügyi alapellátás megerősítését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának az országos kollegiális vezetőházi orvos. Békási Szabolcs a Kossuth Rádió reggeli műsorában kérdésre válaszolva elmondta, szakmai javaslatokat fogalmaznak meg az újonnan létrejövő önálló egészségügyi minisztériumnak. Hozzátette, a magyar egészségügyi ellátórendszer közismert problémája a kórházcentrikusság, és abban bíznak, hogy a jövőben a megerősített alapellátás bázisán tud majd szerveződni a hazai egészségügy.
Természetesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz komoly finanszírozási és strukturális változásokra van szükség, és természetesen egy szakmai párbeszédre, amire a kollégák úgy gondolom, hogy nyitottak, és hogyha változások a kedvező ellátás szervezés, a minőségi betegellátás irányába tudnak mutatni, akkor erre nyitottságot fognak mutatni a házi orvos kollégák is.
A Semmelweis Egyetem megújult és kibővült George Bercis sebészeti oktató és kutató laboratórium egyszerre szolgálja az egyetem hármas küldetését, az oktatást, a kutatást és a betegellátást. Fogalmazott az egyetem rektora az ünnepélyes átadón Herceg Halmon. Merkeli Béla hangsúlyozta, a laboratóriumnak központi szerepe van a szakorvos képzésben, valamint a sebészeti és kardiológiai kutatások terén. Az ott végzett kutatási és innovációs program az öregedéssel összefüggő szív- és érrendszeri betegségek megértésére és kezelésére fókuszál. Céljuk, hogy modern és tudományos eredményekre épülve új prevenciós, diagnosztikus és terápiás eljárásokat hozzanak létre.
A herceghalmi telephelyünkön köszönhetően a 2,2 milliárd forintos részben hazai, részben uniós forrásból megvalósult fejlesztésnek mostantól az eddigi hasznos alapterület négyszeres áll majd rendelkezésre az oktatásra és a kutatásra a jövő generációjának sebészeti és kardiovaszkuláris kísérletes képzésére. A modern infrastruktúrát, amit itt teremtettünk, a manuális szakmákhoz szükséges skill tréningek számára is rendelkezésre bocsátjuk.
Díszfestést kapott az egyik Gripen vadászgép itthon. A vadászgép a NATO egyik hadgyakorlatára kapott új külsőt, ugyanis a Tiger Meat hadgyakorlat hagyománya, hogy a résztvevő századok egyedi festéssel készülnek az alkalomra. Almási Balázs, a Honvédség kecskeméti technológusa elmondta, összesen 10 szakember 3 hétig dolgozott rajta.
Élmény volt megcsinálni, nagyon nagy élmény volt megcsinálni, főleg összehozni azt, hogy a papíron jó mutató terv az a gépen is élőben is jó mutasson. Nyilván a repülőgép geometriájához hozzá kellett igazítani a mintát. Eltöltöttünk vele gyengét 3 hetet, jó sokat túloráztunk hozzá.
Időjárás jelentés.
A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Az északnyugati szelet holnap főképp a főváros környékén és a Dunántúlon kísérik erős lökések. Hajnalban -1 + 8, napközben 17-23 fok várható. Szombaton tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg front hoz lehűlést. Budapesten 21 órakor 16 fokot mértek a tengerszintre átszámított légnyomás, 1014 hektopaszkál. Gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársa Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották, a holnapi viszonthallásra.
Műsor ajánlott.
Kalendárium.
Vendégünk Mészáros Zsolt Máté orgonaművész. Május 3-án indul a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál. Bányavirág című előadás a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Molnár Sándor Emlékhálók című kiállítás a Szegeden.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Tehát a kommunista egyformasságra, egyenlőségre törekvés, ennek a megvalósítása az azt jelentette, hogy mindenki nyomoroghat.
A társadalom gyakorlatilag terrorizálása már a 40-es évek második felében megkezdődött. Tehát gyakorlatilag a különbségek megszüntetése és egy mesterséges egyenlősítő folyamat zajlott. Ez volt a fő cél.
Valóra vált a kommunisták jelszava. Tied az ország, magadnak építed.
Szabadságtér 56. Szombaton 17 óra 45 perckor az M5 műsor.